Ez a Térkép Info, az ELTE Térkép Tudományi és Geoinformatika Intézetének podcast műsora, melyben két hétről két hétre beszélgetések hallhatók térképészetről, geoinformatikáról, távérzékelésről, földtudományokról és egyéb kapcsolódó szakterületekről. Vendégeink területük elismert kutatói, tudósai, vagy éppen hallgatók, akik valamilyen kutatási projekt révén betekintést nyernek egy-egy szakterület mélységeibe. Én Pál Márton tanársegéd vagyok, és podcastes csapatunk nevében remélem, hogy érdekes és értékes tartalommal tudunk szolgálni.
Megvan a doktorid, ott voltál az ITC-nél, akkor hogyan tovább? Tehát te mit akartál? Vagy ők mit akartak?
Ez egy nagyon nehéz és bizony eléggé személyes dolog is volt. 96-ot írunk, és
neked ekkor már voltak gyermekeid, Magyarország, ugye?
Igen, mi úgy mentünk ki, hogy Bálint 9, de meg 5 éves volt, és utána 5 évvel visszajönni, az pont 14 meg 10 éves, az olyan nagyon, nagyon rossz időpont volt, és azért a gyerekeim megküzdöttek azért, hogy ott gyökeret eresszenek, és a feleségem húzta be a kéziféket, azt mondta, hogy ő a serdülő gyerekeket nem akarja még egy váltásnak kitenni, ami a tetejébe az itthoni akkori közhangulat meg helyzet sem volt nagyon lelkesítő, és miután a feleségemnek nem volt állása, engem a Vituki még visszavett volna elméletileg, habár kirúgott. Mert ez is egy ilyen érdekes dolog volt, hogy korra jellemző, nem szakmai, de korra jellemző dolog. Én nekem volt egy szerződésem a Vitukival, hogy annyi évet fogok még dolgozni a Vitukinál, ahány évet külföldön eltöltök. Csak ugye leomlott a vasfüggöny, minden megváltozott, és a kollégáim 94-ben nagyon ki voltak már akadva, hogy mindenki attól félt, hogy ki fogják rúgni. Nekem meg van egy papírom,
hogy téged még x évig kell alkalmazni.
X évig kell alkalmazni. Na most ennek következtében a Vituki vezetése szólt, hogy jó lenne, ha ezt a dolgot ezt megszüntetnénk, mert ez most már valahogy nem PC, bár akkor nem ezt mondták. És ezzel vigyázni kéne, és akkor én megmondtam természetesen, ez még 94 volt, tehát én még úgy gondoltam, hogy vissza, hogy jó, de megtartunk téged állományban. Tehát nekem végül is, ez most a nyugdíj környékén derült ki, 94-ig fizették utánam a társadalombiztosítást. 94-ben megszüntették a társadalombiztosítást, de nem töröltek az állományból, hanem fizetés nélküli szabadságra tettek, ami azt jelenti, hogy engem 96-ban rúgtak ki a Vitukiból. Tulajdonképpen akkor, amikor már nyilvánvaló volt, hogy nem fogok visszajönni. De akkor a Vituki egyszerűen puff, elküldte a munkakönyvemet, hogy ne szemeked, itt van. Ami mondjuk 96-ban a munkakönyv már nem volt annyira hasznos dokumentum. Na mindegy, de menjünk inkább a szakmára, mert ezek érdekes.
Mit csináltál a Vituki, vagy az ITC-ben akkor? Tehát ledoktoráltál ott, vagy 96-ban, mihez kezdtek ott veled, vagy te mit szerettél volna csinálni, és mit kaptál, vagy milyen lehetőséget? Mert gondolom, hogy mondjam, abban a helyzetben nem voltál, hogy nagyon te mondd meg, hogy mit szeretnék csinálni, mert itt neked el kellett tartani a családot. Hogy volt ez?
Hát ez úgy volt, hogy én azért elég jól beledolgoztam magam az Ilvészbe. Tehát annyira, hogy benne voltam az Ilvész tanácsadó ezeiben, akik mondták, hogy miket kéne fejleszteni, meg ilyenek.
Tehát te programoztál is?
Nem programoztam, hanem én a felhasználói oldalról, meg a terjesztői oldalról ismertem a rendszert.
Hát tudtad, hogy a felhasználók mit igényelnek, tudtad a fejlesztők felé ezt közvetíteni.
Egyszer csak jött az egyik prof, mert engem nem a vizesek tartottak ott, ha bár vizes diplomát írtam, jött egy prof, aki geológus, geomorfológus prof volt, és a felszín alatt égő szénmezőkkel foglalkozott.
Emlékszem erre is, igen. Kínában jártál ki.
Kínában, mert ugye neki egy nagy kínai projektje volt, és akkor gründolt egy akkor 5,5 millió guldenes európai projektet, ami Kínában nagyon érdekes, a felszín alatt égnek a szénrétegek, és oda kellett neki térinformatikus. És akkor mondta, hogy legyek én a projekt ez intézője, mondjuk így, mert ő volt a projektvezető, de én voltam az, aki a gyakorlati dolgokat csinálta, és én értek az élvészhez, és fejlesztettünk egy rendszert, Coleman-nek hívták, és a Coleman-t végül is egy Ilvis alapító.
Egy cél alkalmazás volt, akkor az Ilvis-re
építve. Arra kellett programozni is.
Igen.
Most erre jöttek a kínaiak, csinálták ők a programokat, én csak mondtam.
Te megmondtad, hogy ezt kell leprogramozni. Én
meg, hogy az Ilvis hogy működik, igen, meg igen. Én meg teszteltem, hibát kerestünk, utána mentünk és tanítottuk őket, tehát fejlesztettünk, utána még fejlesztettünk egy taposóaknákat nyilvántartó keresőprogramot is az Ilvisre. Tehát én az Ilvis miatt ott elég sokáig ott voltam, egészen addig, amíg el nem kezdtek húzakodni a fejem fölött, de nagyon érdekes, találtam róla feljegyzéseket most, amikor a régi papírjaimat böngésztem. Ugye a vizes főnököm, aki akkor már egy vizes osztályt vagy tanszéket gründolt, ő volt a témavezetőm, ő azt mondta, hogy a Zoltánt adjátok ide nekem, mert most kellene valaki, aki ezt és ezt csinálja. Csak a fejem fölött húzakodtak, én utólag tudtam meg, hogy, és ez lett az a pillanat, amikor igazából én állást kaptam ott. Én még ilyen posztdoktori ösztöndíjjal voltam 98-ig.
És akkor az állás ez a vizeseknél volt, vagy a...
Ez úgy volt a vizeseknél, hogy kölcsön lettem adva még a geomorfológusoknak majdnem egy évre. Tehát kaptam egy állást, ami a vizeseknél volt. Tehát ez egy részletkérdés, és utána mentem a vizes osztályra, és a vizeseknél csináltam.
És akkor ez még mindig az Ilvis fejlesztéséhez kapcsolódott, mert láttam itt most, meg hát tudtam is, hogy te foglalkoztál ott, lehet, hogy ez jóval később volt, hallgatókkal jártál külföldre, doktori, nem is tudom, mert doktori témavezetésnek számított, vagy minek számított, ez később jön, vagy ez már ekkoriban?
Ez ebből nő ki. Tehát ez úgy alakult, hogy akkor ugye el kellett kezdenem tanítani megint csak az Ilvishez kapcsolódó dolgokat, tananyagot fejleszteni, és projektekre járni. Tehát az ott teljesen természetes, szerencsére ott nem úgy van, mint Magyarországon, hogy te akkor kapsz plusz pénzt, hogyha hozol be projektet, és akkor abból valamit le tudsz nyúlni, van, aki sokat. Hanem úgy van, hogy ez a munkád része, attól egy fillérrel se lesz neked több, de engem rányomtak rögtön 2000-ben kezdődött először egy közös egyiptomi projektre, ami kimondottan továbbképzési projekt volt, egy továbbképzési, ez a Nile Basin Capacity Building Network projekt, amit a hollandok az egyiptomiakkal gründoltak, és nagyon nagy projekt volt az is, és külön egy kis ITC-t hoztunk végre.
Akkor te kimentél oda, és képzők képzése volt akkor ez tulajdonképpen?
Igen, képzők képzése volt egyik oldalról, meg ki kellett menni, és ténylegesen tanfolyamon tanítani, tananyagot fejleszteni, és az is az Ilvis köré, meg a geoinformatika köré, tehát ez végül is főleg geoinformatika volt abban az időben, és távérzékelés is. Tehát ez a, mondjuk szerintem a kettő ugyanaz, de ez egy másik dolog, de végül is ebbe az irányba ment végig, számítógép, térkép, űrfelvétel ebbe az irányba ment. És akkor ebből lett egy projekt Iránban, lett projekt Mexikóban, lett, akkor elég sok helyre jártunk, meg jártam.
De ezek akkor gondolom általában kicsit hosszabb utazások voltak, nem? Több hetes? Vagy...
Jaj, eleinte több hetesek voltak, és milyen jó volt az ember. Becsukta az irodaajtót maga mögött.
Feleséged mit szólt ehhez?
Volt olyan, hogy eljött velem, de hát ezek a rövidebb utak voltak, mert hosszú időre az neki nem lehetett, mert ő is dolgozott. De nem volt könnyű. Most a búcsúztatóban a dékán előhúzott egy papírt, és elkezdett számokat felolvasni belőle. Az egyik az volt, hogy 157 kiszálláson voltam, már kiküldetésen voltam az ITC-ből. Nem tudom ellenőrizni a számot, de elhatároztam, hogy elkérem tőle ezt a papírt, honnan szedte a személyi anyagomból, ezt kiszedte. De akkor ilyen néhány hetes utak voltak.
Ez volt a megszokott az ott dolgozóknak, nem?
Most fölülsz a repülőre, megérkezel mondjuk Pekingbe, elvisznek egy szállodába, van egy háromnapos konferencia, amikor már éppen kezdenéd kiheverni a jetlaget, akkor fölülsz a repülőre és visszajössz. Igen.
Na mindegy. És te szeretted ezeket? Tehát most azért ezekre a helyekre elmenni, hát gondolom azért... Más volt Afrika, Latin-Amerika ekkoriban, bár olyan nagyon nagy különbség valószínűleg nem volt. Tehát élveztette ezt, szeretted, vagy a munkának a része volt?
Én azt hiszem, nyugodtan mondhatom, hogy szerettem. Tehát én nekem az utazás az különösen azért volt jó, mert más emberekkel találkoztam. Nekem az egészben, ebben az egész sok évben a legfontosabb az volt, hogy nekem volt most már több mint 60 MSZ-s szakdolgozom. Volt 10 plusz doktoris diákom. Nem mindenki végezte el, de összesen ilyen 10 plusz doktori jelöltem volt. A világ minden sarkáról. Ez nagyon komolyan mondom, egy kulturális és emberi tapasztalat, ami nem mindenkinek adatik meg. És még azt is nyugodtan lehet mondani, hogy azért egy ilyen helyen dolgozva a legjobbakkal találkozol, vagy kvázi legjobbakkal találkozol. Van ott is, hogy mondjam, nem éppen einsteini kvalitású ember közöttük, mert bebecsúszik, de azért egy válogatott társasággal kimondottan felemelő és jó volt. De végül is a sok-sokféle kultúra az akkor jön igazán át, amikor kiutazol ezekbe az országokban, és meglátogatod a vendéglátóidat. Mert azért mi is elhívtuk mindig a diákokat az otthonunkba, és akkor ott látták, hogy élünk ők is, amikor ott voltunk, akkor elhívtak magukhoz. Na, ez azt hiszem, hogy ez a lényege az egésznek. Tehát ebben a...
Nekem az a tapasztalatom, hát ugye nekem olyan nagyon... Én is tartottam azért tanfolyamokat hasonló országokban, de csak egy-egy heteseket, de azért itt néhány hallgatón, néhány külön országból lévő stipendiumos hallgatón úgy érződik, hogy az oktatóval szembeni viszony, tehát az a fajta tisztelet, vagy nem is tudom micsoda, ami nálunk már nagyon régen nincsen. Te éreztél ilyesmit? Hogy az, aki ő tanította, azt esetleg különösen respektálják. Persze olyan is volt, hogy nem különösebben respektálták.
Rengeteg ilyen volt. Kezdve attól, hogy megérkezünk Kínában, és nem is Pekingben, hanem Jincsuanba érkeztünk meg, ami azért már ott egy kicsit félreesőbb helynek számít, csak 2 millió alatt, tehát az egy másik dolog. És a helyi professzor az főkapja a táskámat, és viszi a bőröndömet. Én meg kikapom a kezéből, hogy hát ne, most itt én tudom, hogy ő az egyetemi professzor, hát ne ő cipelje az én özémet, nekem kis agyunktusnak ottan viszi a táskámat, és az professzor meg lett sértve, hogy én nem bízom benne. Tényleg az jött át, hogy tehát végül is tényleg van egy másik oldalról, egy kínai MSC-s diáknak az a feladata, hogy vigye a professzor a táskáját. Ez egy teljesen természetes feladat. Na most ez egy másik fajta kultúra. Volt nekem egy nagyon kedves diákom, Fülöp-szigeteki. Tehát ilyen értelemben az ázsiaiak közül a legeurópaibb, mert hogy az
katolikus,
egyetlen keresztény, egyetlen keresztény ország, tehát ilyen értelemben közelebb is van a gondolkodásuk hozzánk, és Aylinnak hívják, és Aylinnal itt beszélgettünk, hát Hollandiában keresztnéven kell szólítani a tanárt is, és mondtam neki, hogy hát az én nevem Zoltán, és akkor mondja, hogy yes, sir. Oké. Okay. Mondom, jó van, Aylin. És akkor beszélgetünk, és akkor mondja, yes, sir. Mondom neki, hogy Aylin, a nevem Zoltán. Azt mondja, hogy ő azt nem tudja mondani. Ez jó, mondom, rendben van, Aylin, semmi gond, majd amikor az MSC-t a kezedbe kapod, akkor... Ott volt az édesanyja is, mert ez egy ilyen tehetősebb kislány volt, aki az édesanyja eljött az MSC osztására Enszkedében, és megyek hozzájuk boldogan, ottan feszít az MSC-ével, a diplomával a kezében, és akkor mondom neki az édesanyja előtt, hogy na, Aylin, most már szólíthat Zoltánnak. Yes, sir! Nem ez a gond. Ő elintézte és meghívott, mert ő a New York State University-re ment PhD-zni. És meghívott témavezetőjének, és elintézte, hogy a New Yorki Egyetemben én témavezetője voltam neki. Kimentem hozzá, e-mailezgettünk, és akkor küldözgette az anyagokat, én egy távolról ment a dolog, és akkor, amikor a védése volt, akkor én is kimentem a védésre, és mondom az Aylinnak, hogy na most már azért remélem, hogy Zoltánnak fogsz hívni, és 4 év amerikai tartózkodás után azt mondta, hogy yes, sir. Úgyhogy végül is tényleg másképp viszonyulnak a tanárhoz. Akárhova megyek, most nagyon sokat jártam Afrikába, régi diákokba, többször belebotlottam, meg én is előkerestem őket. Hát, hogyha nagyon önző akartam lenni, akkor megkerestem egy régi diákomat, aki például a gánai környezetvédelmi hatóságnál valami nagyon magas beosztásba került. Hát az a tenyerén vitt körbe, és teljesen izén volt. Tehát egészen másképp viszonyulnak hozzánk, bár az az igazság, hogy szerintem a magyar diák is odafigyel.
Hollandokat tanítottál?
Nagyon keveset. De azért van különbség, ebben igazad van.
És egy nagy kulturális különbség, akár Európán belül, hogy ez a nagyon nyugat-európa is, most ezt értsd, ahogy akarod, de tehát Hollandia az tényleg egy ilyen, és ezt nem is negatív értem, hogy egy nagyon kozmopolita ország, és nagyon, nagyon más ott a munkakultúra és egyéb, ugyanúgy az oktató-hallgató közötti viszony, mint akár nálunk. Azért Magyarországon szerintem egy picit azért a poroszos hagyományokból elég sok minden megmaradt. Sokkal kevésbé vettük át szerintem a szovjet, nem tudom, nem, nincsenek tapasztalataim.
Te, az biztos már csak azért is, mert én most olvastam a Szőlősi Nagy Andrásnak az ilyen visszaemlékező könyvét, van egy ilyen vízügyi sorozat, ahol, és ő írt erről, hogy Amerikában az egyetemen tanított, és a diák a lábát az asztalra fölrakva, és akkor ő mondta, hogy hát fiúk azért egy kicsit több tiszteletet, és erre a diák úgy válaszolt, hogy prof, nyugodtan menjen tovább, mert nagyon cool, amit mond, nagyon cool, tehát ha nem lenne cool, akkor már nem is lennék itt. Úgyhogy... Viszont megdöbbentett az, amikor visszajöttem, és ugye órát adtam, és azt láttam, hogy a koma az utolsó sorban ottan ül a padban, és eszik. Mi azért nem nagyon lettünk az óra előadás közben, És utána, amikor jól lakott, megtörölte a zsíros szája szélét, és szépen lehajtotta a fejét a padra, és aludt. és én megvallom őszintén nehezen tűröm.
Nem hagytad szó nélkül ezt.
Nem, én szóltam neki, hogy most kérem, menjen ki, ne aludjon itt az órán, mert hogyha elkezd horkolni, az zavarni fog. És a pasi meg volt sértve.
Jó, hát valószínűleg ez a mi időnkben is, amikor mi diákok voltunk, akkor lehet, hogy de most nem, bezzeg a mi időnkben. Tehát ez a fajta generációs ellentét mindig is megvolt. Én is nehezen éltem meg oktatóként ezeket a helyzeteket. Eleinte még valószínűleg én is szóltam, aztán a végén már most kicsit sarkítom, csak legyintettem az egészre. De nem tudom, mi a jó hozzáállás ilyenkor. De ezek szerint akkor az afrikai, ázsiai hallgatókkal ilyen gond nem nagyon volt. Esetleg más kulturális jellegű lehet, hogy volt.
Igen, nem minden viccet lehet megengedni magadnak az afrikai hallgatóság előtt, vagy az ázsiai hallgatóság előtt, amit esetleg, még ha nem is mindig teljesen PC, de azért Magyarországon lehet viccelgetni. De ezzel együtt én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy a diák az nem hülye. Akár így reagál, akár úgy reagál, a diák az pontosan tudja, hogy mit kap. És attól a proftól, akitől jót kap, akitől tanulni lehet, akitől jót kap, azt másképp fogja kezelni, mint azt, akitől nem. Tehát én nagyon hiszek abban, hogy ilyenfajta generációs különbségek lesznek, de a következő generáció sem hülye. Tehát az pontosan ugyanúgy tanulni akar, és aki tudni akar, az menni fog, és kérdezni fog, és ilyen értelemben nem hiszek a minőségromlásban.
Picit más jellegű kérdés, de még majd folytatjuk, visszatérünk erre. Mondjuk az a térképész diploma, vagy az a térképész tudás, amit itt az ELTE-n megkaptál, azt mennyire tudtad hasznosítani?
Nagyon jó kérdés. De hát itt érvényesül a 80-20-as szabály. Tehát a 80%-át, amit az egyetemen tanulunk, elfelejtjük, mert csak 20%-át használjuk később. Arról nem is beszélve, hogy amiben meg kell éljünk, annak csak a 20%-át tanuljuk az egyetemen, és a 80%-át menet közben szedjük fel. De most apróságokat mondok, pici dolgokat. Az, hogy mi Fortranban tanultunk programozni annak idején Györfi Jancsitól, az alapvetően megmaradt, még akkor is, ha én nem lettem programozó, írtam
a logika, a logika, az a, igen.
Hogy kell gondolkodni.
Igen,
erről.
Igen.
Az megmaradt.
Igen.
Az összes vetületi rendszereket, meg egyebeket, amit megtanultunk, abból élek ma is. És nagyon-nagyon jó, hogy azt akkor mi részletesen megtanultuk, mert manapság már a GIS úgy eldugja.
Igen. Kiválasztja, és azt se tudja,
de
mi van
mögötte.
De még azt
se tudja, hogy mi van mögötte, meg azt se tudja, hogy a két vonal miért nem esik egymásra, hogyha éppen rosszul van megcsinálni, és nem tudja kijavítani.
Neked nem volt ez ilyen mumus tantárgy? Vagy azért a matek neked, mert azért ehhez kell egy matematikai affinitás a vetülettanhoz.
Hát nagyon mumus tantárgy nem volt, nem vagyok én nagy matematikus. Én, ha valamit másképp csinálhatnék, akkor sokkal több matematikát tanulnék. De miután a vetülettan nem csak matematika, hanem egyúttal ábrázoló geometria és térbeli gondolkodás, és ezért ez nekem könnyebben ment. Ez volt érzékem, de lehet, hogy azért, mert a színfonalakból ki kellett olvasni a domborzatot tájfutóként. Tehát ez, és azzal se volt gondom. Tehát ez...
A tájfutás mennyit segített? Ja, bocsánat, még egy kérdés fel akart, ami tájfutáshoz kötődik. De egy szóba került az, hogy te válogatott tájfutó voltál. Ifiben, ugye? Ha jól emlékszem, hát ez már junior, felnőttben is. Nem volt ez neked egy lehetséges kifutás, egy lehetséges életpálya? Mert azért jó, már a 80-as években az már nem volt akkora vonzerő, hogy akkor mehetsz nyugatra, meg nem tudom hová, de hát végül is így jutották ki először nyugatra. Hát nem volt ez egy opció, hogy akkor én... Jó, a tájfutásból soha nem lehetett megélni, ezt azért tudtuk, sejtettük, de nem volt ilyen?
Azért én még egy kicsit korán voltam elsőéves. Én elsőéves felnőttként adtam föl gyakorlatilag. Az utánunk jövő generációnak, a Lantos Zoliéknak volt az, igen, hogy akkor utána őket svéd elhívta, mondjuk Lantos Zoli kétszer olyan tehetséges tájfutó volt, mint én, az egy másik dolog, de őket svéd megjegyzés, skandináv egyesületek hívták, vitték, fizették is valamennyire. De ő se abból csinált karriert.
Igen.
Tehát a tájfutás nem erre való volt. A tájfutás egészen másra. A tájfutás egy, önmagad megismerésére, kettő, a versenyszellem, és az olyan versenyszellem, ahol ritka a test-test elleni küzdelem, viszont önmagadat kell legyőzzed ahhoz, hogy ott legyél a spiccen, és még valamire való volt, az összetartozásra. Tehát az bármennyire egyéni sportág, valószínűleg a maga az, hogy a verseny az kint volt az erdőszélen, és ugye együtt voltunk a verseny után is, meg a verseny előtt is, meg a versenyek között is. Az, hogy egy versenyt meg kell rendezni, mert nem csak futsz, igen, hanem térképet is csinálsz.
A Beac, ahol te tag voltál, ugye egyik legnagyobb magyar versenyt rendezték akkoriban, az ötvös emlékversenyt, ami Nyaranta az egy igen, az egy fogalom volt ott elindulni, illetve hát igen.
A Zsófival, amikor az interjút csináltad, akkor kérdezted őt, nem tudom, pontosan már nem emlékszem, milyen verseny.
Sárközi Zsófival.
Igen, Sárközi Zsófival.
Szenior világbajnokság.
No, a szenior világbajnokságot rendeznek. Mi így rendeztünk annak idején, én voltam a Spariban is, és akkor Novhetet rendeztünk, így rendeztünk.
Vitánybár, ugye? Az volt a...
Azt mondom, hogy a Vitánybár itt rendeztük, már nem emlékszem, mert végül is ezek... De én elég sokat váltogattam, sosem magamtól, külső erők folytán a klubjaimat. Aztán végén kikötöttem a Beacba, és maradok, és nem megyek tovább. De mi olyan 19 éves fejjel, olyan felelősségteljes dolgokat csináltunk egy 1200 fős verseny megrendezésénél, amit most egy kicsit még össze is szorulna.
Nem bíznád, vagy ma is
nem bíznám az akkori magamra, és megcsináltuk, és tényleg nagyon nagy, ez egy logisztikailag komplikált, többnapos, a nemzetközi versenynaptárban nyilvántartott versenyeket csináltunk, beleértve akkor, amikor lettek ilyen világkupa futamok meg ezek, tehát olyan dolgokat csináltunk, ami rettenetesen jó emberformáló, most hülye hangzik, de hát emberformáló volt akkor. És még 19 éves fejjel fő szerepeket játszottunk azokban.
Az a fajta térképolvasás, amit a tájfutás ad, az kellett neked valaha a ITC-nél dolgozónál, mondjuk amikor külföldön terepen voltál, vagy azért az más?
Nem más. Nagyon. Nem más.
Nem más, hát világos, az topográfia.
Annyira nem más, hogy én...
Vitted a tájolót?
Nem, tájoló nélkül. Nagyon korán rájöttem arra, hogy a diákjaim, azok ugye kezükbe kapják az űrfelvételeket, és azt se tudják, hol
igen,
vannak.
Igen, igen.
De ez egészen odáig ment, hogy Mexikóban a Cuceo tó partján voltunk, ami egy hatalmas tó, és minden, hát több éve gyakorlatot vezettem ott, és minden évben azzal kezdtem, hogy egy olyan helyen, ahol a tavon egy töltésen egy út megy át egyenesen, ott én leálltam kocsival a töltés mellett a tó szélén.
Na, hol vagyunk a felvétel?
Kezébe adtam a diáknak az űrfelvételt, nem térképet, űrfelvételt. Igen, igen, igen. Hol vagyunk?
És egy tájfutó erre azonnal azt mondja, hogy itt.
És tehát oly mértékben azt, hogy azt az absztrakciós képességet, amit a térkép olvasás jelent, azt különben szerintem most egy lesz egy generációs hiba, tudnélik a... Én magamon is érzem, hogy a GPS alapú navigációs rendszerek, azok úgy ölik ki az emberekből ezt az absztrakciót, mert a telefonra ránézel, persze, és a kis kék pont megmutatja, hogy hol vagy.
Beszól, hogy fordulj balra.
Az még, én azokat mindig kikapcsolom, úgyhogy nem tudom, hogy az hogy működik, de hát ez is ebből jön, de végül is azt a fajta absztrakciót, amit mi nekünk 10 éves korunkban meg kellett tanulni ahhoz, hogy betaláljunk a célba, azt még a profik között sem látom ott meg. És utána, ha űrfelvételekkel dolgozol, és azt visszafordítani, hogy mi lehet az, különös azért, mert mindenféle színek vannak. Más színek, mint a valóságban. És nem mindig ugyanazok a színek. És neked mintázatokból és egyebekből kell összerakni a dolgot. Méretarányok. Azt, hogy mit jelent az, hogy egy térkép 10 000-es, 20 000-es, mit tudom én mennyi.
Hát nekünk ez tájfutóként ez ennyi. Meg hát kirándulni, ha kivisszük a hallgatókat, hát életükben nem voltak az erdőben. Nem tudom neked, milyen tapasztalaid vannak, akár Gödöllőn, vagy akár még hát nem tudom, most a mostani generáció, akiket te még esetleg tanították Hollandiában, ott akár Afrikából, akár Ázsiából jöttek, azért az a technológia ott is hatott, gondolom. Idézőben negatív hatással, legalábbis a terepi tájékozódás meg a térképolvasási képességekre.
Van még egy gond. Manapság nagyon sokat modellezünk. Talajvízmodellezés, felszíni vízmodellezés, és ha belegondolsz, a térkép is egy modell. És ha te egy modellezőnek elkezded magyarázni, hogy miért nem hiszed el azt az eredményt, mert az ott úgy van meg, ez attól erre van meg, arra van, tehát amikor azt az absztrakciót próbálod invertálni, amit ugye a térképolvasásnál csinálsz, nagyon sok modellező nem érti. Tehát nagyon jó numerikusan, nagyon jó ezében a fizikáját érti, meg mindent érti, de nem áll össze a kép. Na most az az absztrakció, ami a térképolvasáshoz kell, az végül is egyfajta olyan elvonatkoztatás, ami a térben való rekonstruálását a dolgoknak jelenti. És ezt az elvonatkoztatást, ezt bizony nem mindenki tanulja meg. Tehát ilyen értelemben a tájfutás nélkül én nem lennék sehol.
Na, visszatérve most még kicsit a professzorságra, meg kicsit már Gödöllőre. Minek vagy te a professzora?
Én mindenütt köztes vagyok. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert ugye térképészként végeztem, de hidrológusként. Elkezdtem hidrológusként dolgozni, de először a vízrajzi atlaszokat rajzolgattam, meg szerkezgettem. Utána térinformatikával foglalkoztam, és ez egy elég interdisziplináris dolog, hogy én minek tartom magam. Én a geoinformatika vízügyi alkalmazásaiban többé-kevésbé jártas embernek tartom magam. És a geoinformatikába beletartozik a térkép is, a mért adat a távérzékelési felvétel, de az a távérzékelési felvétel az nem feltétlenül kép. Az lehet minden más is, és ilyen értelemben ez valamilyen köztes dolog. Miután Magyarországon nincs olyan, mint Hollandiában van, mert Hollandiában, amikor valakit kineveznek professzornak, akkor mellé írják, hogy te a, mit tudom én, a térinformatika vízügyi alkalmazásainak vagy a professzora. Mi nálunk professzornak neveznek ki, és kész, nincs oda.
És az érvényes az egész országra, és nincs szakterület sem.
És ez részben jó is, meg részben rossz is. Tehát ez, én ahogy mondtam, én távérzékelés és térinformatikai szakembernek tartom magam, és az alkalmazási oldalról. Tehát ez, és ilyen értelemben Gödöllőn a vízgazdálkodási és klímaadaptációs tanszéken vagyok, ahol van egy másik professzor is, Bozó László, aki meteorológus és légkörkémikus. Tehát, és ezek olyan dolgok, amiket nem írunk le így, hogy a névjegyemen sem az van, hogy ennek és annak a szakembere, hanem egyetemi tanár, kész.
És mit szeretnél elérni még, mint egyetemi tanár? Vannak-e még ilyen jellegű, nem is tudom, terveid? Kutatás, vagy bármi, amit még...
Szeretnék végre mazsolázni. A mazsolákat csipegetni a tortáron. Éppen nem olyan rég volt egy ilyen megbeszélés a főnökeimmel, hogy akkor végül is mit kéne csináljak, és én mondtam nekik, hogy gyerekek, tantárgyfelelősség már nem nagyon akarok lenni, mert a tantárgyfelelősség különösen most, hogy az egyetem az rengeteg kampuszból áll, mert a Gödöllői Egyetemnek van kampusza Budán, van kampusza Kaposváron, van kampusza Keszthelyen.
És akkor az a képzés, amit te viszel, az máshol is megy ezek szerint?
Olyannyira, hogy az összest összevonták a tantárgyakat, és nem tudom, hogy az ELTE-n összevonták-e.
Ilyen szinten
és aminek az volt a nevében, hogy térinformatika, azt mind besöpörték az én nevem alá. Most ebből következően én kaptam e-mailt Keszthelyről, általam sose látott kollégától, hogy akkor most mi lesz? És ugyanígy Kaposvárról, meg ugyanígy Gyöngyösről, és csak néztem, mint Rozi a moziban, hogy most nekem ehhez mi közöm.
Hát, te vagy a tantárgy felelős.
Na de hát könyörgöm, eddig is tanították azt a tantárgyat, őnekik volt egy kialakított rutinjuk, hozzáigazították a hallgatóikhoz, hozzáigazították a tanrendjükhöz. Ha most ezt attól még, hogy térinformatikának hívják, attól még ezt őnekik kell tudni megtanítani, mert hiába mondok én bármekkora bölcsességet innen.
De ez nem ugyanaz a... alapszak vagy mesterszak, egy másik, csak a tantárgy nagyjából ugyanaz, nem? Vagy van, ami...
Jó a felvetés, mert ugyanaz a térinformatika előjön MSC szinten, előjön BSC szinten, előjön angol nyelven, előjön magyar nyelven.
Sőt, PhD-ban is gondolom ugyanaz.
PhD-ban meg kell tanítani, mert oda kerülnek a doktori iskolába, és semmit nem tudnak a térinformatikáról. Tehát én ezt ettől igyekszem megszabadulni. Uh-huh. Egyet tartottam meg, mert volt ilyen a mezőgazdasági vízgazdálkodásért voltam így felelős, a térinformatikai dolgokért voltam felelős, az integrált vízgazdálkodásért voltam így felelős, meg félállásban, meg a hidroinformatikáért. Na most a hidroinformatikát megtartom, tudnék, azt szeretném gatyába rázni. De a többinek, az adminisztrációját azt mondtam, hogy ezt csináljátok ti. Én a tartalomban nagyon szívesen beszállok, de bürokratáskodni nem akarok. Azt kérdezett, hogy mit szeretnék csinálni, csak PhD-seket témavezetnék, ha rajtam volna, és velük iratnám a cikkeimet. És ez most szarkasztikusan hangzik, de mindig mondom, hogy az egyetemen a PhD az intellektuális rabszolga, mert egyik oldalról ő az, aki rágódik azokon a hülyeségeken, amit a témavezetője kitalál, részben jön aztán a magáival is, és az a jó, amelyik jön, mert akkor az előbb-utóbb rácsüti a bélyeget, hogy ez hülyeség volt így, ahogy te találtad, hogy ezt így jobban tudom, és akkor vagyok a legboldogabb.
Igen, igen. A tanítvány túllép a mesterén.
Hát egyértelmű, és lépjen túl, mert különben nem jól dolgoztunk.
Így van.
Tehát, hogyha én maradok a legokosabb, akkor abban nagy baj van.
Igen.
Szóval.
Igen. Mert mi csak hülyülünk.
De végül is ez nagyon fontos. Meg például ilyet, hogy egy témakört gatyába rázni, és esetleg Hát manapság már könyvet írni, nem tudom. Én ahhoz már túlfutott professzor vagyok, hogy én most egy könyvvel akarjam megcsinálni. Sokkal inkább szeretnék oktatási anyagokkal jegyzeteket rendbe rakni, mert az lenne a fontos.
Azt láttam itt, az ember megnézi mondjuk a doktori.hu-n, ha jól emlékszem, neked 4 fokozatot szerzetted van, de mind a 4 másik egyetemen. Vagy valami ilyesmi rémlik. Ugye emlékszem a Kollár Szilviára, aki nálunk végzett, aztán Sopronban szerzett doktorit, és az egyik az a Nyugat-Magyarország, egyébként Sopron Egyetem, aztán volt Szíjés, meg nem is tudom mi volt még, de emlékszem, hogy 4 eltérő egyetemen. Így alakult.
Ennél egy kicsit rosszabb a helyzet. Tudnélik, akinek témavezetője voltam, az egyik a Stellenbosch Egyetemen.
Igen, azt is néztem. Dél-Afrika, igen.
Dél-Afrikában. Egy, az Aylin, akit említettem, New York-i állami egyetemen, nem Szirakuzában volt, hanem a másik helyen, mindegy. Tehát ott, akkor egy a Delfti Műegyetemen, egy a Twente Egyetemen, az ITC-ben, ahol vagyok, és most már 3 a Matén.
Ja, akkor ez lehet, hogy nem a témavezetés volt, mert a Kollár Szilvinél te...
Ja, meg a Kollár Szilvi Sopronban.
Neki témavezetője voltál?
Igen. Jó. Na most ez mindig úgy volt, hogy azért csak 4, mert én mindig feleket vállaltam.
Igen.
Azért, mert én azt felelőtlenségnek tartottam, mert Béla azt akarta, azt akarta, hogy vigyem én Szilvit egyedül. És én meg mondtam, hogy legyél velem te a témavezető, tudnélik Szilvi Magyarországon sokat dolgozik.
Igen.
Az összes gyakorlati dologban én nem vagyok jártas. Most, hogy kell valami gondja van a PhD-s diáknak, és...
Azt tudja, aki... Most már gondolom, Gödöllőn azért megtanultad ezt úgy, ahogy...
Gödöllőn is ragaszkodom ahhoz, hogy legyen velem társtémavezető. Uh-huh. Mert legyen egy másik, akit amikor én nem vagyok ott, akkor tudja a fülét rágni, tudnélik egy biztos. Most gondolj bele itt csak az emberi oldalát. Volt egy gödöllői diákom, Szíriából jött, és a gyerekéről kiderült, hogy cukorbeteg itt, amiközben a doktoriát csináltam. Na most ez egy olyan helyzet, aminek az egyik következménye az lett, hogy az otthoni autót el kellett adni, és azon lehetett ezért inzulinpumpát venni a gyereknek, meg mit. Mm. Most egy ilyen helyzetben egy témavezető nem csak témavezető,
így van,
hanem ott kell legyen.
Igen. Na most... Te nem voltál ott, mert nem lehettél ott.
Én hozzám jött persze, a pasi, viszont persze. Én azt mondtam a másiknak, hogy na most jössz te. És akkor be kellett avatkozni, közbe kellett lépni, segíteni kellett. Tehát ezért én nekem csupa fél témavezetésem van.
Ez az, amit szoktam emlegetni, hogy a németeknél dr. Vaternak hívják a témavezetőt, nem véletlenül. Uh-huh. Mert hát igen, ez már egy ilyen helyzet. Igen, én is, tehát ahogy az ember hosszak öregszik, úgy, hogy mondjam, a finom a szóval, a kevésbé képzett alapszakos hallgatók oktatása már nem akkora kihívás, és nem akkora élvezet, mint amennyire valóban mondjuk egy doktoranduszt irányítani, vezetgetni, azért az valóban más jellegű. Ott már szinte egy kollégával dolgozol együtt.
Biztos, hogy kollégával, ahhoz én ragaszkodom is, de ami ennél fontosabb, hogy én másképp fogalmaznék. Tehát az alapszakos képzésnél rettenetesen fontos, hogy jó alapokat kapjon a diák, mert különben, tehát az nem egy ilyen értelemben van olyan felelősség,
van,
mint egy,
van,
mint
van.
Egy ezért, csak ott másképp igen, állunk
igen,
hozzá.
Igen.
Nekem végül is az emberi kapcsolatok fontosak ebben, és azért az egy olyan...
Hát egy tömegképzésben ez kevésbé megy, mint a doktoriban.
Covid-19. Még inkább alakult. Tehát ez, mondjuk én nekem van olyan barátom, aki ezért volt előtte, diákon volt előtte, aztán elment Perthbe, Ausztráliába tanítani, és Ausztráliában meg a távoktatás ugye fényévekkel előttünk jár. A Perthi egyetemen ott azt mondja, hogy 150 fős évfolyamokat tanított, ezen interneten keresztül.
Igen.
És az már annyira személytelen,
az.
Az. Mi nagyon el voltunk kényeztetve, mert a térképtanszék az mindig egy nagyon familiáris felállású tanszék volt.
Éppen a múlt héten kellett egy előadást tartanom, a karnak van egy Neumann napja, ahol dékán úr kitalálta, hogy most akkor az intézeti igazgatók az előző évről tartsanak egy beszámolót. És hát ebbe pont beleesett a 70 éves évfordulónk, és ha belegondolsz, abban szerintem te így pontosan olyan diáknak, aki azért legalább két tanszékvezetőt direkt beláttál, 70 év alatt 4 tanszékvezetőt, intézeti igazgatót fogyasztottunk el. Azért ez szerintem nem túl gyakori. Nem túl gyakori. Belérfél még a Stegenát is, aki szintén egy tizenvalahány éves időszakot ő vitt.
Addig jó az egyetemi oktatás, amíg alkalmazkodik a diák fejének a lehető legintenzívebb tágításához. Egy nagyon érdekes dolog az, hogy azt mondják, hogy az ember, amikor megszületik, akkor az első két évben sokkal többet tanul, mint egész utána következő időszakban. Mire eljutsz az egyetemre, amikor a legintenzívebben kell tanulni, mert azt gondoljuk, hogy akkor tanuljuk a legintenzívebben, van egy rókafogta csuka ebben, mert nem. Mert igazából is az egyetemen egy biztos magadtól ott nagyon sokat kell tanuljál. A középiskolában megmondják, mit tanulj meg. Én most adtam egy feladatot, volt egy 3 hetes hidroinformatika kurzusunk itt a Gödöllői Egyetemen. Onnan jövök, az utolsó óra volt, és én nem szeretek vizsgáztatni, úgyhogy én általában ilyen ezeket, ilyen beadandó feladatokat szoktam velük csináltatni, ami jó edzés a szakdolgozatírásra is. És két témát adtam ki, lehet választani, az egyik egy folyamatmodellezés, hogy nő a napraforgó, és hogy a folyamatmodellezés lényegét értsék meg, a másik meg adatgyűjtés, távérzékelés, víztestek monitorozása. És néztek rám a hallgatók nagy kerek szemekkel, hogy hát miért nem határozom meg a feladatot pontosabban. És én megmondom, hogy az objektív, amit kiírtunk, hogy ez a fő célkitűzés, ez nagyon pontosan van meghatározva. De én azt szeretném látni, hogy ti mit tudtok ebből csinálni. Csinálni belőle csak akkor lehet, ha van tudás, és utána el tudod kezdeni összekombinálni a tudás különböző részeit. Ne akart, hogy megmondjam neked, hogy hogy kombináld össze. Mégis megmondom, mert azért úgy rávezettem őket, meg ha valaki elakad, akkor segítek neki. De végül is az egyetemen már úgy kell tanítani, hogy érdekelje a komát az, amit tanul, mert nem meg úgy van, hogy hétfőinek óra után a testnevelés, után a történelem, és mit tudom én mi, hanem itt menjél utána, szemezgess ki ezért a dolgokat, és csinálj belőle valamit, ez alatt, a címszó alatt. Sokkal többet fogok megtudni abból a dolgozatból, mint hogyha én elkezdek tesztet kitöltetni velük.
Köszönöm szépen Bekerdi Zoltánnak ezt a beszélgetést.
Lehet, hogy sok volt.